Taxere, Virgilendir meg, Steyer, Beskatta, Gravár, Belastingen. Kell tolmács? Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Adóvilág. Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró adórovatával. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
És adóvilág rovatunk mostani célországa Szerbia, Montenegro. Itt van velünk a vonalban Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, sziasztok!
Na hát egy izgalmas közeli országról van szó. Mit kell tudni Szerbia Montenegróról?
Igen, hát valójában két országról van szó most már. Tehát Szerbiáról és Montenegróról, de mivel közös a gyökerük, tehát a múltjuk, Montenegró az 2006-ban szavazta meg az önállóságát, gyakorlatilag, de addig ők együtt voltak, ezért egyövettük őket. Most a két ország egyébként egy elég erős szimbiózisban volt, egymás mellett is fekszenek, szerintem térképen nem kell őket nagyon bemutatni, mert Szerbiát szerintem mindenki jól tudja, merre van. Montenegró meg ugye Szerbia és az Adria között. Gyakorlatilag, ha Montenegróval kezdjük, akkor ez egy olyan közel 600-es lakosságú ország, amelyik 14.000 négyzetkilométeren van, Szerbia pedig egy Koszovó nélkül 77.000 négyzetkilométeres ország 7 millió emberrel. Koszovó egy külön téma, hogy gazdaságilag vele fogjuk részben venni, de az is most már egy önálló történet. Most mind a két ország gazdasági hát fellendülés alatt van, ami a történelmük miatt indokolt. A szerveknek a GDP az olyan kb. 6000 dollár per fő, mi csak hogy tájékoztatásképpen Magyarország az 14.000 fölött van, és Montenegro meg 7800. Na most azt kell tudni, hogy földrajzilag mind a két országnak a déli része az nagyon erősen hegyvidékes, emiatt ásványi kincsekben mind a kettő gazdag, Montenegro nem annyira, Szerbia viszont igen, majd abba vele megyünk, viszont Szerbiának nagyon komoly mezőgazdasági területei is vannak, tehát egy sokkal komplexebb gazdasága van. Na most mind a két országnak a gazdaságát a 20. század nagyon erősen befolyásolta. Ez a balkáni vidék az iparosodásban csak a 20. század elején kezdett, de aztán a 20. századi történések nagyon erősen befolyásolták az iparpolitikáját és a fejlődését. Tehát kincsei vannak, sőt azt mondják, Európában a legnagyobb, tehát a 7. legnagyobb kőszénkészlet Szerbiában van. De mégis az iparosodásban csak a Tito idején fogtak bele. Titónak viszont az volt az elképzelése a Jugoszlávia konfederációval, hogy fölösleges felvinni az acélt délről, hogy feldolgozzák Horvátországban és Szlovéniában. Inkább próbálják meg a nehézipari termékeket ott helyben feldolgozni. És emiatt ugye volt, hát az országok között azt láttuk folyamatosan ellentét, de aztán ez erősebb is vált. Viszont így Szerbia egy elég erős gazdaságot tudott kiépíteni. Most a 90-es évek nagyon nagyot ütött gyakorlatilag a Szerbián, ami aztán egészen 2000-ig eltartott. Embargó volt, ugye tudjuk a délszláv háborút, tehát ezek mind-mind állati probléma egy ország növekedése szempontjából, és hát azt lehet mondani, hogy mostanság indult el az a fajta fejlődési irány, stabilizáció, amivel Szerbiát most már gazdaságilag és viszonylag biztonságosabbá lehet tenni, vagy biztonságosabbá vált. Ezt támogatja egyébként az EU-nak is a nyugat-balkáni stratégiája. Idén 2018 nyarán jött ki egy anyag, amiben teljesen egyértelműen teszi az EU-a voksát amellett, hogy 2025-ig ezeket a balkáni államokat, tehát nem csak Szerbiát, Montenegrót, hanem amiről korábban is szó volt, tehát Makedóniát, Bosznia-Hercegovinát, Albániát, EU-s tagállamokat tegyék, mert ennek egyrészt stabilitási, másrészt pedig gazdasági okait látják. Na most visszatérve ami meghatározó, a kisebbikkel kezdjük, Montenegró. Montenegró azt kell tudni, hogy a turizmus ma már szerintem a leghíresebb, és hát nagyon szép tengerpartja van, de az egy annyira sziklás tengerpart, hogy én olvastam, én nem jártam még ott, hogy hogy igazából a tengerpart maga nem is annyira lakott, hanem inkább csak gyönyörű, és ez a Kotoréből mondják, ami a legszebb része. De a turizmus nagyon-nagyon fejlődik, és az ország nagyon-nagyon megnyitotta a kapuit. A szerencséje az, hogy Szerbiában privatizáció gyakorlatilag a Milosevic éra alatt akár vissza is fordult, tehát ott ők a 90-es évek elején kezdtek egy privatizációt, meg aztán a Milosevic éra alatt visszaállamosítottak, ami azért eléggé frusztráló lehetett a befektetőknek. Addig Montenegro ebből kimaradt, és most Montenegro gyakorlatilag az elmúlt 10 évben elég sikeres privatizációt hajtott végre, illetve nagyon komoly szállodaipari lehetőséget nyitott meg, és ennek kapcsán elég komoly felendüléssel adtának. Ami lényeges, hogy ásványi kincse Montenegrónak is van, és ez a bauxit, elvileg a nagyon komoly alumínium kitermelésük is lenne, ha lenne elég energiájuk. Erre mondják azt, hogy Montenegrónak a Montenegró lehetne Európának egyik ilyen zöld erőműve, mert a vízenergiából ott bőven lehetne áramot csinálni, és ez a alumíniumpiac is segíteni, és így akkor nem Szerbiából kéne nekik az energiát vásárolni. Most a szerbeknek ezzel szemben sokkal színesebb a gazdasága, tehát gyakorlatilag ásványi kincsük is rengeteg van, ami engem igazából meglepett, tehát réz, gyakorlatilag acél, szén, tehát minden, ami a néziparhoz kell, ott megvan, de színes fémekből is bőven van, és ami engem nagyon meglepett, hogy még lítiumuk is van. Tehát, és ez azért ugye a mobiltelefonok kapcsán nem egy elvetendő információ. Tehát úgy néz ki, hogy a szerb bányaipar annak ellenére, hogy elég problémás volt a múltjuk, nem néz ki, nem néz rossz jövő elé. Emellett gyakorlatilag hát ugye a gyártóiparukat, az autóiparuk is, a Fiat oldaláról már az Asztava korszakból ismerjük, az a mai napig működik, tehát gyakorlatilag az élelmiszeriparukat, tehát nem nagyon kell külön bemutatni, tehát Szerbia azért egy viszonylag szélesebb gazdaság, csak ott az igazi probléma az, hogy ez az elmúlt pár év még kevés volt arra, hogy azok a vállalatok megerősödjenek, illetve hogy azt a bizalmat visszanyerjék, amivel a nagy befektetők jönnének. Tehát én úgy látom, hogy Szerbia nagyon jó lehetőségeket kínál. Belgrád egyébként ugyanúgy, mint ahogy beszéltük Szófiáról, nagyon erős IT hubbá kezd válni, tehát úgy tűnik, hogy az informatikai cégek elég gyorsan rárepülnek a olcsó, de jó képzett piacokra. Most itt azért érdemes elsütni azt, ami szerintem nagyon fontos Szerbia kapcsán, hogy a Tesla név szerintem ennek az országnak, nem csak Elon Musknak, hanem ennek az országnak is nagyon komoly segítséget nyújt. Tehát ugye azt tudjuk, hogy Tesla az egy szerb származású, tehát feltaláló volt, és ezt a pozícióját valahogy mindig kifejezésre is jut. Tehát én számomra az mindig világos volt. Tehát annak ellenére, hogy Amerikában gyártják a Tesla autót, szerintem kevés embernek fordul meg a fejébe, hogy Tesla amerikai volt. Uh-huh. Na most ez a Tesla ismertség, ez úgy tűnik, hogy az informatikába fizet nekik, mert Belgrádban például nagyon komoly Microsoft fejlesztő központok vannak, vagy központ van, és több más cég is oda települt. Szóval azt lehet mondani, hogy jól hasznosítja az ország, ezt például a repülőterüket is úgy tudom, hogy Nikola Tesla reptérnek hívják Belgrádban.
Aha.
Szóval mindenképpen ő nekik ezt hozza. Most az adórendszerük is pont erre épül, ahol a két, tehát ugye alulról láttuk, hogy a 10%-os, tehát az alacsony egykulcsos adókkal ez a térség komolyan versenyez. Éppként ezekkel az országokkal mi is versenyzünk. Tehát ez a balkáni alacsony adókörnyezet és alacsony bérkörnyezet, ez egy nagyon komoly meghatározó eleme szerintem ennek a térségnek, amiben Montenegro a jobb pozícióval lévő ország, mert ott gyakorlatilag a társasági adó 9% és az SZIA is, ami szinte meglepően jó, és van egy 19%-os áfájuk, és van gyakorlatilag adómentességük akár 8 évre megfelelő befektetés végez el az adott befektető. Tehát azt lehet mondani, hogy a Montenegro az kifejezetten kedvező. Tehát ő egy nagyon-nagyon jó feltételeket kínál, és azért azt gondolom, hogy ezt lehet is látni. Szerbia ezzel szemben egy picivel kedvezőtlenebb, de azért ezt nem nézzük kedvezőtlennek nyugat-európai szemben, mert őnekik a társasági adómértékük 15%, Viszont ők is kínálnak egy sor kedvezményt, pontosan a beruházások támogatásait. Viszont ők esziában 10-20% között mozognak, tehát ők azért nem tudtak ennél elmenni. Azt azért tudni kell, hogy Szerbiának komoly költségvetési problémái is vannak, tehát mindenféleképpen nekik ezek a költségvetési bevételek kellenek. De én úgy látom, hogy a helyadó egyik helyen sincsen, és a szerb áfa sem egetrengető, mert 20%. Tehát nagyjából azt lehet mondani, hogy mind a két ország elég rendesen felzárkózási szakaszban van. 2025-re, tehát 2000, ha úgy láttam, hogy 2018 nyarán, tehát 25-re szeretnének bejutni az EU-ban. Jól láttam, akkor Montenegro 35 ilyen tárgyalási fejezetből már 31-et lezárt, Szerbia azért nem áll ilyen jó, mert ő 35-ből csak 14-et zárt le, de ez a 2025 sincs kőbe vésve, de az nagyon látszik, hogy közeli EU-s tagállamokról beszélünk. Egyébként az EU-s kapcsolat, csak annyit, hogy Montenegrónak a nemzeti pénze az euró, tehát az, hogy ez az Európai Egybank hogy járult hozzá, vagy nem, azt én nem tudom.
De ők elkezdték ezt használni, és az Európai Központi Banknak nem nagyon van eszköze arra, hogy ezt visszaszorítsa. Tehát, hogy így, erről én olvastam, hogy ez ilyen volt némi csörte ezzel, mert elkezdték használni, és kész. Ennyi.
Igen, de tulajdonképpen, ha ezt most úgy gazdaságilag nézzük, ez nem egy
rossz ötlet, igen.
Így van. Tehát gyakorlatilag azért az látszik, hogy ez a balkáni régió, ez erősen kezd kötődni az EU-hoz. Nyilván ennek vannak anyagi okai is, mert nagyon komoly támogatások várhatók mind a két országba, de ezek már 2008 óta mennek. Tehát itt a fő probléma egyébként nem a gazdaság alulfejlettsége, hanem valójában a társadalmi rendszerek, tehát az igazságszolgáltatástól kezdve a demokrácia, tehát a különböző szabadságok és itt tovább, de én azért úgy látom, hogy mind a két ország, különösen az elmúlt időszak leszkéi után elég komolyan veszi ezt, és jó esélyei vannak, hogy EU-s tagállamok lesznek. Na most, ha ez így van, vagy így lesz, akkor azért az nekünk biztos, hogy egy nagyon komoly versenytárs. Másrésztről Szerbiával nekünk történelmileg baromi erős a kötődésünk, és ilyen szempontból szerintem elég jól is értjük, hogy mi megy. Beszéltünk Tesláról, de azért számos olyan szerb van, amiről érdemes, vagy akiről érdemes szót beszélni, most nem csak azokból, de aki engem még úgy meglepett, hogy ugye Kusturicát és így tovább, akik nemzetközi szintű filmrendező, de amikor meglepett, hogy például Mila Jovovics is, a színésznő is, például a szerb származású. Tehát én úgy gondolom, hogy a szerbeknek a lábnyoma a világban nem csak Tesla okán, hanem egyébként a Tesla mellett volt egy másik mérnök is, aki szintén kikerült Amerikába. Ha jól tudom, akkor gyakorlatilag ő volt, Mihajlo Pupin, aki itt egyébként a NASA alapítóvá is vált. Tehát ők együtt a Teslával dolgoztak, és így, mint a szerb agyakként híresültek el, és hát gyakorlatilag azért ők mutatták azt, hogy abban az országban van potenciál. Tehát én úgy látom, hogy Szerbia mindenképpen egy erősödő útra tért. Mi ezt látjuk egyébként a társirodákon keresztül is, tehát Belgráddal van együttműködésünk elég szoros, és itt tovább egy videóhálózaton belül. De én úgy látom, hogy talán most azzal, hogy a békeévek jönnek, ez a régió egy szebb jövőt fog látni. Egy biztos, hogy nagyon erős gazdaság alakulhatott ki nehéz ipari, bányaipari alapokon, amelyeknek egyébként része Koszovó is. Koszovóról csak annyit, hogy így Szerbiával együtt kéne történelmileg emlegetni, politikailag ma már abszolút nem, hiszen elfogadtuk, hogy függetlenek, viszont Koszovó az a nehézipari vagy bányaipari központ, amelyik gyakorlatilag ennek a szerbiai bányavidéknek az ilyen megkiterjesztett része. Borzasztó komoly ott a munkanélküliség is, a bányaipar azért annyira jó nem megy, másrészt azt mondják, hogy nagyon komoly volt ott a környezetszennyezés is. Tehát a koszovói történet nem csak politikai, hanem gazdasági szempontból is eléggé terhelt. Könnyíti a helyzet, hogy azt hiszem az amerikaiaknak ott van a legnagyobb közép-európai vagy ilyen balkáni bázisa, és ezzel egy kicsi nyugalmat vittek ott a környékre, de ez egy befeszültségforrás is, mondjuk ha orosz oldalról nézzük. Tehát de azt látni kell, hogy ez a vidék, tehát ahogy néztük Makedóniát, most néztük Szerbiát, Montenegrót, akár Bulgáriát is, ezek értékben, ásványokban igen gazdag területek, és én azt gondolom, hogy az EU-nak nem csak a politikai vagy a stabilizációs okokból, hanem akár energia, illetve nyersanyagforrás szempontból is fontosak lehetnek ezek az országok. Főleg ilyen kedvező az adórendszerük, mert az adórendszerük nyugat-európai nézve, tehát még magyar oldalról nézve is elég kompetitív tud lenni, ha most például Montenegróra nézünk.
Oké, Zoli, nagyon szépen köszönjük, részletes beszámoló volt. Jó munkát, szép napot!
Köszönöm nektek is, sziasztok!
Szervusz!
Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere beszélt Szerbiáról, Montenegróról. Ugye egybe vesszük ezeket az országokat, egy régióként kezeltük itt az adóvilág rovatunkban. Jön Feledi Botond, és ő is elmondja, hogy mivel érdemes politikai szempontból foglalkozni Szerbiával és Montenegróval.
Aki a pénzét utasztatja, legyen felkészülve. Folytatódik az adóvilág a Millás reggeli adószótára. Érdekességek, adózási szokások, geopolitikai helyzetkép.
A vonal túlsó végén Feledi Botond külpolitikai szakértő, adóvilág rovatunk állandó szakértője. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Hát a Szerbia akkor Balkán, a Európa puskaporos hordója, jó nagy adag nacionalizmussal, és hát azt gondolnánk, hogy elős orosz kötődéssel. Úgyhogy érdekes lesz ez a mai így kalandozás
van.
Is.
Így van.
Meg volt Ratko Tata?
Tehát a oroszországi kötődés az a történelmi gyökerű az Oroszország kötődés a Pánszláv mozgalommal. Ráadásul most ezt a 1918-as évforduló ünneplése az szépen kihozta, és erre sok helyen utalt a miniszterelnök asszony is. De ne felejtsük el, hogy Szerbia a két szomszédország között az egyik, ahol egyébként női miniszterelnök van.
Uh-huh.
Úgyhogy az orosz kapcsolat szempontjából, amiről eddig beszélgettünk, balkáni országok, ugye ezek a hogy is mondjam, a nyílt területek voltak, amelyeket még a NATO és Oroszország kvázi versenyzik, vagy éppen a NATO felé mennek el. Eközben Szerbia egyértelműen kimondta, hogy ők mindenképp szeretnék megtartani Moszkvával a jó kapcsolatot, és ezt Szergej Lavrov és egyéb látogatások, befektetések is mutatják, hogy az oroszok is ezt abszolút komolyan veszik. Az elmúlt évben már tényleg elkezdtek katonai szerszerelést ajándékozni Szerbiának, ezzel egyébként most egy óriási hadgyakorlatot tartottak rögtön a világháborús esemény apropóján a koszovói déli határ közelében.
Uh-huh. Ja, ez a nacionalizmussal ugye pénteken borzolta a nemzetközi sajtó kedélyét, hogy betelefonált egy élő televíziós műsorban Ratko Mladic, elítélt háborús bűnös, és kedélyeskedett, hogy csókol benneteket Ratko Tata. Mennyire izzik a amu alatt a parázs ezügyben Szerbiában?
Hát ahányszor a amu alá benézünk, ott izzik a parázs. Tehát a Srebrenica nem olyan régen volt kerekéfordulóval, akkor is a szerb közvéleménykutatások erről egész hajmeresztő adatot hoztak ki, hogy mennyien gondolják azt, hogy ez nem is történt meg, vagy nem úgy érzem akkor a mértékben. De alapvetően azért azt ne felejtsük el, hogy a szerb becslések szerint egyébként a NATO bombázásnak valahol 1500-2500 áldozatot tulajdonítanak, és az a szerb közbeszédben narratívában így él. Tehát az, hogy a szerb parlament előtt egyébként konkrétan a Clintonokat és vagy NATO-t negatív színben feltüntető plakátokat találunk, ez egy teljesen normális hétköznapi jelenség. Tehát itt azért tényleg egy olyan országból van szó, itt Európa közepén, aki konkrétan NATO bombázások áldozata lett, és vannak is még épületek, amelyek ezeket a jegyeket viselik. Tehát van is minek hizlani, meg a politikusok is a rengeteg aprócska töredezett pártal gondosan ügyelnek arra, hogy mind a nacionalizmus, mind ez a nyugatellenes mentalitásnak azért a politikai tőkét ezt be tudják hajtani.
Hát sőt, egy jó ideig ezeket az épületeket direkt nem újították fel, meg nem csináltak velük semmit, hogy egyszerűen látszon a dolog, és minden nap találkozzanak velük az emberek.
Na, ehhez képest még ráadásul elkezdtek uniós tagsággal kapcsolatos tárgyalások is szépen zajlani, sőt lassan néhány éven belül ezek a célegyenesbe is fordulhatnak. Itt nincs ellentmondás?
Azért a cél egyenestől nagyon messze vagyunk. Ugye itt azt tudjuk, hogy 2025-ről beszélnek a felek, hogy addig esetleg le lehetne zárni ezeket a tárgyalásokat, vagy lehetne akár csatlakozásról szó, de hát ennek a kimondott feltétele Hán biztos részéről, bővítésétről biztos részéről is már korábban egyértelműen az volt, hogy a koszovói határt rendezi a két fél, és elfogadják egymás kölcsönös döntéseit. Most ettől azért nagyon messze vagyunk, mert hogy azt minden alkalommal még a mostani miniszterelnök asszony is elismétli, hogy a koszovói függetlenséget Szerbia nem fogja elismerni. Ez pedig a kiinduló pontja lenne a koszovóiaknak a tárgyalásról. Tehát jelenleg itt azért nem érnek össze a tárgyalási halmazok. Másrészt pedig felvetettek egyébként egy területcsere lehetőséget, hogy egy albánok lakta délszerb részt esetleg a szerbek által akkor észak-koszovói részért el lehetne cserélni, de erre egyelőre nyugati hajlandóság nincs. De azért azt se felejtsük el, hogy ezt a koszovói függetlenséget egyébként több EU-s tagállam sem ismerte el a szlovákokkal, a románokkal és a spanyolokkal az élen. Tehát azért nem egy ilyen nagyon egyértelmű eset nem hagyott helyben, de még európai vagy nemzetközi szinten sem, annak ellenére, hogy az Egyesült Államok többi szövetségese egyébként kiállt emellett. Úgyhogy ez nagyban ellehetetleníti annak a perspektívát, még ha minden más is működne. Egyébként még az igazságügyi rendszerreformja az, ami az egyik nagyon kritikus pont, és csak hogy a modern kommunikációs hadviselés hogy zajlik most Szerbiában, az elmúlt időszakban a trendszerű, ez az állami szervek által birtokolt adatok kiszivárogtatása, terhelő adatok kiszivárogtatása ellenzéki újságírókra vagy ellenzéki politikusokra nézve. Tehát most nagyjából ez a politikai kommunikációs csata zajlik több helyen, hogy milyen típusú terhelő adatot lehet kiszivárogtatni az állam segítségével az állami médiában.
Oké, nagyon szépen köszönjük, érdekes szeglete ez a szomszédságunknak, úgyhogy kissé tisztában látunk. Hála neked, jó munkát kívánunk!
Nektek is hallgatok meg, és szervusz!
Szervusz!
Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk, Szerbiába és Montenegróba látogattunk el adóvilág rovatunkban.
Ma sem maradtunk semmivel adósak. A Millás reggeli világjáró adórovata hangzott el. Jövő héten ismét adóvilág, mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.